A hétvégén Irán rakéta és drón támadást intézett Izrael ellen. A hírek a történet szerint erre nem volt még példa már, mint arra, hogy Irán a saját területéről indítson támadást. A távolság 1000 kilométer, és Irakon mindenképpen, Szírián, Jordánián, Szaúd-Arábián meg esetleg át kellett lőniük. A telefonnál itt van Demko Attila, Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Jó reggelt kívánok! Milyen következményekkel járhat ez a támadás?
Jó reggelt kívánok! Ez az izraeli választól függ. Izrael válaszol-e egy hasonló méretű vagy nagyobb támadással, vagy esetleg az amerikai tanácsot fogadja meg, és győzelemnek tekinti az iráni rakéták többségének lelövését.
A köztes országoknak, amelyeken át kellett repülniük ezeknek az eszközöknek, van valami beleszólása ebbe a konfliktusba?
Jordánia részt vett az eszközök lelövésében, tehát Jordánia részese lett ezzel a konfliktusnak, bár nyilván a légterét megsértették az irániak. Irak és Szíria nem tekinthető teljes mértékben független országnak, főleg Szíria ugye iráni és orosz segítséggel maradt fent a rendszer Damaszkuszban, és Irakban is azért jelentős az iráni befolyás, tehát ők ebből a szempontból kevésbé számítanak. Szaúd-Arábia légterét nem hiszem, hogy megsértették az irániak, az egy nagyon durva lépés lett volna, tekintve a két ország éppen javuló viszonyát. Tehát Jordánia volt itt a kulcs, Jordánia pedig úgy tűnik, hogy a nyugat, illetve Izrael oldalára állt ebben a konfliktusban.
Mit mutat meg Irán, és mit mutat meg Izrael képességeiből ez a konfliktus most?
Hát nehéz ezt úgy elemezni, hogy nagyon sok ellentmondó hír van. Az szinte bizonyos, hogy a többségét lelőtték a bejövő robotrepülőgépeknek, rakétáknak, drónoknak, de ugyanakkor az is látható, hogy azért előre szólt Irán, hogy lesz ez a támadás, hanem is az USA-nak, vagy Izraelnek, de Törökországnak mindenképpen, ami biztos, hogy azt jelenti, hogy eljutott a hír. Illetve maga a támadás felépítés is olyan volt, tehát nem tekinthető ez egyértelműen egy meglepetésszerű támadásnak, sőt nem egy meglepetésszerű támadás. Tehát ilyen értelemben nehéz azt mondani, hogy ez az eredmény, ez az izraeli eredmény. Tehát tényleg a többségét lelőtték, a nagy többségét, 90% felett a bejövő eszközöknek, ez lenne a papírforma. Tehát nem tudjuk megmondani, hogyha Irán egy komolyabb támadást intéz váratlanul különféle vektorokon, akkor az nagyobb hatást tudott volna elérni. Az biztos, hogy az izraeli védelmi rendszerek jók, de nem 100%-osak. És hogyha itt 300 eszközről beszélünk, Hezbollah segítségével akár 1000 vagy több ezer eszközt is el tudnak egy adott órában indítani, tehát az biztos, hogy az izraeli rendszereket túl lehet terhelni.
Izrael támadó erejét érdekében áll bevetni most, vagy nem áll érdekében bevetni?
Azt kell nézni, mit mond az izraeli kormány, illetve azt, hogy mit tesz. De egyelőre nem tett semmit, azt mondják, hogy lesz válasz. Na most az Egyesült Államok arra kéri nagyon-nagyon egyértelműen Izraelt, hogy ne legyen válasz. Nem csak Biden, hanem Lloyd Austin védelmi miniszter legutóbbi beszélgetésén az izraeli védelmi miniszterrel nagyon hangsúlyozta, hogy jobb, hogyha Izrael nem tesz semmit. Izraelnek megvannak a képességei, hogy komoly csapást mérjen Iránra, de végzetes csapást nem tud mérni semmilyen fontos iráni programra, tehát egy izraeli válasz az valószínűleg egy iráni ellenválaszt hozna, ami még tovább mélyítené a térségben a konfliktust, miközben lezárást nem tudna hozni. Tehát nehéz helyzetben van Izrael, mert nyilván ez egy rendkívüli támadás volt, egy borzasztó támadás volt abban az értelemben, hogyha civil célpontokat támadnak, nagyon sok halottja is lehetett volna, meg így is hát az életet felbojtította Izraelben, de talán bölcsebb lenne, hogyha erre nem válaszolnának.
Megengedheti magának az izraeli politikai vezetés, hogy ne válaszoljon? Egy háború az tankönyv szerint általában a kormányokat szokta erősíteni.
Ez itt a nagy kérdés, hogy belpolitikailag megengedheti-e magának Netanyahu miniszterelnök ezt, és itt van az, hogy a külpolitikai, biztonságpolitikai logika és a belpolitikai logika sokszor ütközik, és nem ugyanabba az irányba visz. Tehát, illetve még persze van a Közel-Keletnek egy sajátos logikája, hogy aki nem válaszol egy ilyen támadást, az gyengének nézik, és a jövőben nem fogják olyan tisztelettel kezelni. De tényleg egy óriási dilemma van itt, hogyha ez a háború kiszélesedik, különösen Libanon irányába, azon Izrael veszthet a legtöbbet.
Az olajkereskedelemre milyen hatása lehet a különböző kimeneteknek? Tehát annak, ha megnyugszik, és annak, ha eszkalálódik.
Ha megnyugszik, akkor az olajárak stabilizálódnak, ugye elindultak az olajárak fölfelé az évelején, ott 10%-ot emelkedett az olajára. Ha ez eszkalálódik, akkor rendkívül nagy olajár emelkedés is lehet, hogyha a hormozi szorost is érinti az eszkaláció. Tehát ott az egy, még a Vörös-tengert el lehet kerülni, ugye Afrika megkerülésével, a hormozi szoros nem lehet semmivel elkerülni, és az olajnak egy nagyon-nagyon jelentős része azokon a vizeken átjön, Európába, Kínába, Indiába, amelyet Irán blokkolni tud, és azzal, hogy Irán lefoglalt egy hajót, ugye jelezte, hogy a hormozi szoros az övé. Ez egy olyan hely, ahol az iráni haditengerészet bizony meg tudja fogni az olajkereskedelmét.
Köszönöm szépen a tájékoztatást és a magyarázatot, Demko Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét hallották.